Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg húsvét ünnepének prédikációs alapigéjét János evangéliumából, a 20. fejezet első 10 verséből a következőképpen. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő. De a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön, összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, azt hiszem, hogy egyre fontosabb és fontosabb lesz számunkra húsvétnak az ünnepe. Egyrészt azért is, mert telnek fölöttünk az évek, és tudjuk, hogy egyre fontosabbá válik a halál, elmúlás, vigasztalásaként, bátorításaként, hogy van legyőzője a halálnak. A másik pedig az, hogy tapasztaljuk, hogy egyre rosszabb irányt vesz ez a világ, most már a mi szűkebb környezetünk is egyre veszélyesebb irányba halad. Talán még mindig reménykedünk, hogy nem így lesz, vagy nem nagyon hisszük, de egyre kevésbé van kétség felőle. A tanítványok is valami hasonló helyzetben vannak, mint mi. Megtörtént a tragédia. Megölték a messiást, akitől szó szerint mindent vártak. Minden tekintetben, minden szinten tőle várták a megoldást. És akkor a felolvasott szakaszban visszamennek a sírhoz, hogy még néhány apróságot elrendezzenek. És akkor történik a meglepődés, hogy hát nincs ott a holttest, mi történt, hová vitték, kik vitték el. Felkavarodik bennük minden. Ne felejtsük el, hogy ők is átélik ugyanúgy a gyásznak a fázisait, mint ahogyan mi is. Talán ott vannak az első fázisban, amikor még nem is igazán tudják elhinni, hogy megtörtént a tragédia. Hogy az, akiért ott hagytak mindent, és 3 éven követték, meghal. Talán ők maguk is tagadják még, mint ahogyan mi sem akarjuk hinni, amikor elveszítjük családtagunkat. Nem akarunk magunkhoz térni, hiszen tudjuk ennek az a pszichikai háttere, hogy nem bírjuk még elég közel engedni hozzánk az ilyen súlyos eseményeket. Önvédelem az, hogy még nem tudjuk elhinni. De lehet, hogy bennük van már a második fázis, a düh, a haragnak a fázisa, amelyről tudjuk, hogy elsősorban mindig önmagunk ellen irányul, saját magunkra haragszunk. Igaz, hogy a környezetünk ezt úgy éli meg, hogy rájuk haragszunk. De valójában saját magunkra haragszunk, és ott vannak bennünk a kérdések, hogy na de hát miért nem tettünk meg még több mindent az elhunytért. Talán el kellett volna még vinnünk erre a vizsgálatra. Talán el kellett volna vinnünk még arra a vizsgálatra. Talán nem kellett volna ráhallgatnunk, és azt egyet értenünk, hogy nem kell még bemenni a kórházba. Ráér még az. Nem olyan súlyos a helyzet. Ki tudja, mi minden mardos ilyenkor bennünket, és ki tudja, mi minden mardosta a tanítványokat is, főleg egy olyan hét után, amely hét után vannak ők, amikor ott van az árulás, amikor ott van a tagadás, amikor ott van a Getsemáné kertjének minden jelenete. Mit nem tudtak vállalni Jézusért? És hogy szétspricceltek azon nyomban, amikor jöttek Jézust elfogni? Elhihetjük, hogy ott van bennük a haragfázisa. És akkor erre kiderül, hogy valami baj van. Tényleg meghalt? Mi történt? Ellenőrzik. Ma mi történik? Háború közvetlen környezetünkben. Háború Ukrajnában. Egyre többen mondják azt, hogy elkezdődött a harmadik világháború. Ott van a félelem az atomcsapástól. Mert hogyha nem bír a támadó fél, akkor lehet, hogy teljesen megkergül, és nem tudja visszafogni magát. Vagy ott vannak a nők megerőszakolásai, a gyermekeik szeme láttára, és a gyerekeknek a megerőszakolása az édesanyjuk szeme láttára. És nem csak keleten, hanem nyugaton is, Németországban, akik már ugye csődöt mondtak a bevándorlók befogadása terén, hiszen már telítődtek az elmúlt évek bevándorlás politikája nyomán, és már ott vannak a menekültek az utcán, nem tudják őket elhelyezni. Néha a rendőrség sikerrel leplezi le az embercsempészeket, de néha az embercsempészek érnek el sikert, és adják el prostituáltnak az elmenekült ukrán asszonyokat, lányokat. Néhány hete még a hittanórákon olvasom a gyerekeknek, Amy Carmichaelnek a missziós történetét, hogy hogyan mentette Indiában körülbelül 100 évvel ezelőtt a hindu templomokba eladott 8 vagy 6-10 éves kislányokat, akiket kultikus prostitúcióra kényszerítettek, és aztán munkája nyomán az 1950-es években már olyan törvényeket hozott az indiai kormány, miszerint megtiltja, hogy ilyen céllal eladjanak szülők hindu pogány templomokba lányokat, és akkor most itt vagyunk. Nem Indiában történik, hanem Németországban, Európában. Nagy szombaton, tegnap az volt az ige Pál apostol római leveléből, a 8. fejezetből, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmiféle teremtmény el nem szakíthat bennünket az Isten szeretetétől. A műszaki életben bizonyos anyagokat próbának vetik alá, szakító szilárdsági próbának. Mennyit bír? Extrém körülmények közé helyezik, és addig terhelik, amíg szét nem szagad, amíg el nem törik. És Pál apostol is ezt teszi az agapéval, az Isten szeretetével. Mi a szakító szilárdsága? Mi az, ami elszakíthat tőle? Azon gondolkoztam, hogy vajon a halál, vagy az élet a súlyosabb szakító próba? Az eljövendő dolgok, vagy a jelenvaló dolgok a súlyosabb szakító próba. Mindenesetre Pál mindent felsorol, semmi semmi nem szakíthat el. Mennyire megrendítő lelki vonalon is, hogy szakító próbának vagyunk kitéve, és szakadnak a kapcsolatok, szakadnak a családok, szakad az emberi szív, ha nincs rá terhelve, rá helyezve az Isten agapé szeretetére. Minden szét fog szakadni. De hogyha az Isten agapé szeretetére helyezzük az életünket, halálunkat, jelenünket, jövőnket, ismert és ismeretlen dolgainkat, akkor megtart ez az agapé. Ady Endre írja, volt egy Jézus című versében. Szent elgondolás, volt egy Jézus, ki Krisztus volt és lehetett, és szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus legigazabb. Az emberek úgy elrosszultak, hiszen nem voltak jók, soha jók. Most Krisztus hitüket csúfolók, pedig ma is élhet, föltámadt. Ki Krisztus és nagyon nagy Úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Isten ember, tavasz van, nőnek a gazok, s kevesen vannak az igaz gazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak, egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen a tied. Minden ember életében ott van az élet elgyászolása. Minden ember úgy van, hogy valamiben bízott, valamiben remélt, és aztán kiderül, hogy elpusztul, meghal. És megy nézni, visszamegy a sírhoz, visszamegy a régi házhoz, a kiüresedett házhoz, ahol éltek a szülei. Vissza-vissza megy, nosztalgiázik, emlékezik, mintha csak emlékezne és ellenőrizné. Tényleg mindennek vége? Tényleg nincsenek ott? Tényleg vége a gyermekkornak, ami ott zajlott? Vissza-vissza térünk, hogy tényleg meghalt, tényleg elpusztult? És mindig tapasztaljuk, hogy igen. Nem hozta el a megváltást, a karrier, a pénz, a hatalom, a siker. És mi visszatérünk, és tapasztaljuk, hogy halott, képtelen a működésre. És amikor a tanítványok is ugyanígy mennek vissza, mit tapasztalnak? Nincs ott. Úgy tűnik, hogy ez a Krisztus, a valódi Krisztus. Ez nincs ott. Nem halott. Akkor elvitték, áthelyezték, mi történt? Valaki linken küldte nekem a tavaly elkészült modern passiót, amiben magyar zenészeknek a művei vannak összeválogatva, nagyon nagy kreativitással, Stól András a narrátor, és valami megrendítő, valami megérintő ez a passiójáték, és nagyon nagy kreativitás is található benne, amikor ott Szédelek Péter a mai fővárosban beszáll egy taxiba, taxisofőr a visszapillantó tükörből nézi Pétert, és mondja, hogy ne haragudjon, de mintha ismerős lenne. Nem volt együtt Jézussal? Mire az nem bírja tovább a feszültséget, mert ez már ugye nem az első alkalom, hogy rákérdeznek, hogy ő is Jézussal volt-e. És azt mondja, hogy álljon meg, ki kell szállnom, álljon meg. És miközben ordít, megszólal a taxisofőrnek a telefonja, aminek a csengő hangja a kukorékolás. És akkor Jézus ott van utána Pilátus előtt, és akkor megszólal Illésnek a ne gondold, ó, nehogy tiéd a világ, nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzád, egész más most ez a világ, jobb lesz, ha végre már megérted, ajánlom, tűnjél el a színről sietve. És akkor először azt gondolom, hogy de ezt nem Pilátusnak kell énekelni, nem Jézusnak kell eltűnni a színről. Pilátusnak kellene végre megérteni, hogy hát nem ővé a világ, sem nem a császári. És aztán utána Jézus maga is elénekli, akkor meg arra gondolok, hogy na de hát ezt Jézusnak sem kellene énekelni, mert hát ő nem így áll Pilátushoz, meg a magunk fajtákhoz, hogy tűnjünk el a színről, hanem megmenteni jött bennünket. De ugye értünk tette Jézus, értünk győzte le a halált. Miután ellenőrzik, ugye Mária Magdolna után Péter meg János ellenőrzik a sírt, utána aztán ott marad ugye Mária Magdaléna a sírbolton kívül, és találkozik a feltámadottal, de alig akarja elhinni, hogy Jézussal találkozik, hogy Jézus őt szólítja meg. Hogy lehetséges, hogy őt, a prostituáltat, hogy őt meg akarja menteni? Föllapoztam Sámuel első könyvének a második fejezetét, ahol a nem kötelező módon felolvasandó lekció található Annának a hála éneke, aki ugye meddő létére gyermeket vár, és így köszöni meg Istennek, hogy az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal, fölemeli a porból a szűkölködőt, kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Főhelyet juttat az embernek, akit a szemétből vesz ki. Hallgatom a rádiót, ahol egy interjút csinálnak egy hölgye, azt hiszem 56 éves, és mondja, hogy ő minden nap jógázik, és ez milyen fantasztikus dolog, és hogy hát most vette észre, vagy most döbbent rá így a midlife krízisnek a kapcsán, hogy hát én csak egy folt vagyok ebben a világban, és hát Magyarország éppen csak, hogy rajta van, alig látható a térképen, és abból a 10 millióból is csak egy vagyok, olyan vagyok, mint egy homokszem a homokbányában, és akkor persze eszébe jut az emberek azonnal a korál együttes, homok a szélben, tudom, hogy az vagyok, és akkor azt mondja, hogy én senki vagyok, és most már nem akarom magamat szétszórni, szétaprózni. És akkor a következő gondolatom, hogy micsoda nyomorúság, micsoda szegénység ez egy keresztény környezetben, ahol a senkit emeli föl az Isten a feltámadás által, hogy ne vesszen el, hogy nem belehullik majd a semmibe, a nirvánába, nem az történik, hogy majd felolvad a személyiségünk, mint amit a jógázó hindu vall. Micsoda személy, szegénység és nyomorúság ez az evangéliumhoz képest. És ezt az evangéliumot hirdette Amy Carmichael a hindu gyerekeknek, akik szenvedtek. És most ezt a nyomorúságot hirdetik némelyek Magyarországon. Nyomorúságos dolog a kereszténységhez képest, mert emlékezzél a jó pásztorra, aki nem azért jött, hogy szétszórjon, hanem hogy megkeressen, hogy összegyűjtsön. Hogy emlékezzél Max Lucádónak a foltmanóira, nem azért jött, hogy mi foltok legyünk, hanem azért, hogy mi hallatlanul értékes, fontos teremtményei vagyunk az Istennek. Személyesen vált meg bennünket, személyesen tart meg bennünket. Nem homokszemek vagyunk, megtalált bárányok vagyunk. És minden ember vágyik arra a transzcendenciára, arra a megváltásra, amelyet Jézus tud elhozni. Egyik lelkész testvérünket keresték meg, hogy mint családtagot vagy rokonságnak a tagját, hogy
hogy búcsúztassa az elhunytat, de nem akartak keresztény búcsúztatást, nem akartak evangélikus szertartást, csak polgárit, milyen érdekes volt ez az egész felkérés, és akkor kér segítséget, hogy van-e valakinek polgári szertartása. Egyik lelkész testvérünk írja, hogy mennyire érezhető volt, amikor egy polgári temetésen vett részt, a transzcendencia keresésének a belső vágya, és hogy mennyire nehéz volt fogódzó nélkül, hogy az evangélium nélkül kommunikálni azt, hogy van valami a földi látóhatáron túl. De hát ezt akarja megfogalmazni még egy polgári búcsúztató is. És hogy mennyire fájdalmas volt a hit hiánya, az Isten hit hiánya ebben a búcsúztatásban. És ez az Isten hit épül ki itt most, amikor utána járnak a tanítványok, hogy mi történt. Hogy nem halott, hanem élő a Krisztus. Hatalmasabb a halálnál. Mindennél hatalmasabb. Mindennél, ami van, mindennél, ami lesz. Amikor hittanórákra toborzunk, ugye most már több éve nem tettük meg személyesen, amit fájlalok, akkor felteszünk anyagokat az internetre, Facebookra, és először egy plakátot tettem fel, néhány információ, aztán feltettem egyik zenei táborunak egyik kórus darabját, hogy lássák, hogy milyen jó dolgokat csinálunk. Aztán utána eszembe jutott, hogy na de hát Jézusnak abszolút nem volt PR tevékenysége. Abszolút nem volt rá jellemző, hogy bemutassa, hogy milyen fantasztikus, vidám a keresztény élet, vidám vasárnap, vagy nem tudom mi egymás. Hanem mit mondott, az elmúlt hetekben előkerült ez az ige bibliórákon. Ezen a világon nyomorúságotok van. Ez volt az ő PR tevékenysége. Ezen a világ. Na hát, kérem szépen, ezzel nem elcsábította az embereket, hanem azt mondja, akinek nem kell, akinek ez nem jó, az ne legyen az én követőm. El is mennek egy csomóan. Csomóan ott hagyják. Úgy, ahogy ma is. Persze azt is mondja, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Lesz olyan, amihez hasonlót még soha nem éltetek át. Lesz olyan, amit még álmodni sem mertünk volna. És ezért hangzik el minden egyes alkalommal az úrvacsora osztás után, az elbocsátás kapcsán, hogy hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Nem a politikai állásfoglalásunkat, nem ezt, nem azt, mindenféle zagyvaságot, hanem az Úr halálát és feltámadását, az egyetlen valóságot kell hirdetnünk nekünk, amely megtart, aminek végtelen nagy a szakító szilárdsága. Muzulmán területeken a bizonyosság az, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy Jézusban van az életünk, ő a feltámadás és az élet. Ez az, ami leginkább segít a muszlim hátterű embereknek hitre jutni. Egyik ilyen könyvnek a szerzője írja, hogy a nagyapám imám volt, és az apám is, minden reggel leültünk, ahogy keresztényként is tesszük, és olvastak nekünk a Koránból. Aztán egy nap a reggeli tanítás során nagyapámmal Mohamed próféta haláláról beszélgettünk, amikor Mohamed haldoklott, a lánya Fatima az ágya mellett állva megkérdezte. Apám, meg fogsz halni? De hová kerülsz innen? És velünk mi lesz? Mohamed így felelt, kérj bármit is a vagyonomból, de Allah büntetésétől nem tudlak megmenteni. Allahra mondom, bár Allah apostola vagyok, mégsem tudom, mit tesz velem Allah. Ezért mondják a muszlimok, valahányszor Mohamed nevét kiejtik, hogy béke és áldás legyen rajta. mert ilyen útba igazítást adott. Egyre ez járt a fejemben. Már most akkoriban nagyon szívesen belökötöttem a keresztényekbe. Volt egy lelkész, aki rendszeresen több mérföldet gyalogolt a falujától a miénkig, hogy prédikáljon nálunk. Egy nap adott nekem egy zsebbibliát. Tudjátok, Gedeon kiadású új szövetséget, és ezt mondta, egész idő alatt neked prédikáltam, de kezd el olvasni ezt a bibliát, Jánostól kezdjed. Szerettem is olvasni, mert igyekeztem találni valamit, amivel majd fejtörést okozhatok a keresztényeknek. Ám mi alatt olvastam, ahhoz a részhez értem, ahol Jézus ezt mondja, én az atyához megyek, és elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Rohantam a nagyapámhoz. Nagyapa, mit mondott Mohamed, amikor halálán volt? Ő pedig elismételte nekem. Erre ezt mondtam. Nagyapa, tekints Jézusra. Ő azt mondta, hogy az atyához megy és helyet készít a követői számára. Utána meg visszajön. Mohamed viszont nem tudja, hova megy. Akkor hát te melyiküket követnéd? Azt, aki tudja, hova megy. Elmegyek egy gyülekezetbe, mondtam akkor. Én így ismertem meg az Urat. Kövessük mi is azt, aki tudja, hogy hova ment, és nyomában mi is tudhatjuk, hogy hová mehetünk. És mi is hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mindenható Atyánk, feltámadott Urunk, köszönjük neked, hogy hihetetlen gazdagságot ajándékoztál nekünk. Segíts, hogy ennek a nagy-nagy kincsnek egy-egy morzsáját, egy-egy darabját megkapjuk mi is naponta a szívünkbe, és tovább tudjuk adni. Köszönjük neked, hogy olyan sok mindent ellenőrizhettünk már, olyan sok mindent megnézhettünk, hogy halott-e, vége van-e, elpusztult-e, hogy nem működik. Olyan jó, hogy most húsvétkor olyasmit ellenőrizhetünk, amelyről kiderül, hogy működik. Nem halott, hanem él. Örökkön örökké. És mi vele együtt. Ámen.